Sokat cselekedtél te, Uram, Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk. Semmi sem hasonlítható hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, imádjuk az Urat a gyülekezet közösségében, az Úr napján, az Isten tiszteleten, a 8. Zsoltár 1. és 4. versei éneklésével. Az Úr fenségét, dicsőségét magasztaljuk, majd arról énekelünk, hogy ő hogyan gondoskodik rólunk, elveszett bűnösökről, kegyelmet nyert bűnösökről is. Foglaljunk helyet, testvérek, és így hallgassuk meg az Úr írott igéjét. Józsué könyvének 24. részéből olvasom az Úr írott igéjét, az első verstől kezdődően a 3. versig. Így szól az Úr személyes üzenete, minket megszólító igéje. Józsué pedig összegyűjté Izraelnek minden nemzetségét Sikembe. Előhívta Izraelnek véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit, és odaálltak az Úr elébe. És mondta Józsué az egész népnek, ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene. A folyóvizen túl lakoztak régenten a ti atyáitok, Táré, Ábrahámnak atya és Nákhornak atya, és idegen isteneket szolgáltak. De áthoztam a ti atyátokat, Ábrahámot, a folyóvíz túlsó oldaláról, és elhordoztam őt az egész Kánaán földjén, és megsokasítottam az ő magvát, és adtam ő néki Izsákot. Legyen az Úr igéjének áldása, megtartása is kegyelme által valóság számunkra, hadd lehessen az ő igéje örömteli, bátorító és vigasztaló. Imádságban válaszoljunk. Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk téged azért a hatalmas ajándékért, amit adtál a természetben nekünk, hiszen hullott az eső, és ha nemzeti ünnepünkön nem is lehetett mindent úgy megtartani, ahogy tervezték vezetőink, de köszönjük, hogy népünk is együtt ünnepelhetett. Köszönjük neked azt a hosszú időszakot, ami népünk történelmében mutatja áldásaidat, kegyelmedet, és bizony sokszor ítéletedet is, de azzal is helyreállítani akartad mindig népünket. Magasztalunk, hogy a bibliai történet üzenetében láthatjuk nem csak mi, mint nép ünnepelhetünk, hanem az Ószövetség időben is ugyanígy tett a te néped. És köszönjük, Urunk, hogy hívő emberekként így szerethetjük mi is hazánkat, és köszönjük, hogy most is a gyülekezet közösségében imádkozhatunk is ezért. Kérünk téged arra, Urunk, adja mi népünknek is hozzátérést. Ne idegen isteneket szolgáljon a mi népünk, hanem téged. vezetőinket is így formáld, így használd a te eszközeidként. És köszönjük azokat a vezetőket, akik a tiéd lehetnek. Segíts nekik vállalni a hitüket a magasabb beosztásban is. És Úrunk, arra is kérünk, könyörülj meg a mi népünk jövőjén, gyermekeinken, unokáinkon, dédunokáinkon. Hálát adunk, hogy a keresztség sákramentumában is mutatod ma is az Isten tiszteleten, ki is vagy te, Jézus Krisztus által. Magasztalunk, Urunk, hogy az Úr Jézusban jelentetted ki legteljesebben magadat. Köszönjük, hogy ő benne és ő által a minden ígéretedet beteljesítetted. Ami pedig még hátra van, az is teljesen bizonyos, hiszen reménységgel várjuk. Kérünk, hogy a te vigasztaló reménységet hagyd töltse be azt a családot, akik gyászolva vannak itt. Hálát adunk, hogy a hét közben a temetőben is szólt a te igéd, ott voltál, jelen voltál. Köszönjük a feltámadás bizonyosságát, örömhírét, és kérünk, hogy segíts hordozni nekik is, és mindannyiunknak, akiknek a gyászhoz ért teher, kegyelmedre tekintő hittel, benned megnyugodva békességgel hordozni a gyászt. És kérünk, Urunk, arra, hogy azt add ma is nekünk, amire szükségünk van, ezt te tudod a legjobban. Ha kell, incs, bátoríts és vigasztalj Jézus Krisztusért. És köszönjük, hogy ezáltal megújulhatunk, megtisztulhatunk, megerősödhetünk a kegyelemben. És áldunk, hogyha a bűn is megsokasodott volna az életünkben, a kegyelem sokkal inkább bővölködik akkor is. Amen. Az Úr bűnbocsátó kegyelmét az ige szavával hirdetem. Az Isten a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Amen. Folytassuk, testvérek, az énekben mondott magasztalást és dicsőítést, a 425. számú dicséretünk, Ábrahám uráról, Istenéről énekel, aki Ábrahám istene volt, ugyanaz az Úr, a mi megtartó Úrunk is, énekeljük ennek az örömével, reménységgel. Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved!
Thank you.
fohászkodjunk fennállva, testvérek. Mennyei édesatyánk, Ábrahámot Isten barátjának hívták, a Szentírásban így jelentetted ki, és köszönjük, hogy arról énekelhettünk, hogy a tiéd Jézus barátai lehetnek. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem csak Isten gyermekei lehetünk, hanem a veled való szeretett közösségnek ezt az ajándékát is kijelented nekünk. Ha bárki van közöttünk, aki téged nem tart barátjának, még nem Isten gyermeke, csupán teremtménye, talán éppen ma ragadja meg őt is a kegyelem, hogy velünk együtt megismerhesse a megváltót, vele élhessen boldogan, reménységben, nem csak itt a földön, hanem mindörökre. Köszönjük, hogy ma is ezért szól a te ígéd, mert még tart a kegyelem ideje. Jézusért. Amen. Az Úr írott igéjét a mai napra kijelölt ószövetségi igeszakasz utolsó néhány verséből olvasom, Mózes első könyve 11. részének 26. versétől így szól az Úr írott igéje. Táré pedig 70 esztendős volt, és nemzé Abrámot, Nákhort és Háránt. Ez a Táré nemzetsége. Táré nemzé Abrámot, Nákhort és Háránt, Hárán pedig nemzé Lótot. Meghalt pedig Hárán az ő atya Tárénak szemei előtt, az ő születésének földjén Ur-Kasdínban. Ábrám pedig és Nákhor vettek maguknak feleséget, az Ábrám feleségének neve Szárai, a Nákhor feleségének neve Milka, Háránnak Milka atyának és Iszká atyának leánya. Szárai pedig magtalan volt, nem volt néki gyermeke. S felvette Tári Ábrámot, az ő fiát, és Lótot Háránnak fiát, az ő unokáját, és Szárait az ő menyét, Ábrámnak az ő fiának feleségét, és kiindultak együtt Ur-Kasdínból, hogy Kánaán földjére menjenek. És eljutottak Háránig, és ott letelepedének. Volt pedig Táré 205 esztendős, és meghalt Táré Háránban. A Biblia magyarázók is szokták használni azt a képet, amit mi is itt Pasaréten többször is hallhatunk már az igehirdetésekben. A hitet a szemüveghez lehet hasonlítani. A hit szemüvegén át tekintsünk az eseményekre, dolgokra magunk körül, így hallgassuk a híreket, akár nemzeti ünnepen is. De akkor elmondható az is, a reménység, ami emlékeztek, a jövővel kapcsolatos beteljesedés bizonyossága, az akkor távcsőként jellemezhető, mert a távcső közel hozza számunkra azt, ami nagyon távoli. Legszívesebben most fel is mutattam volna egy távcsövet, de azt gondolom, velem együtt el tudjátok ezt képzelni. Nagyon fontos, hogyha így mondom most már, a reménység távcsöve az arra a titokra mutat, hogy valamit Isten a múltban tett, valami az ő isteni tökéletességéből, tulajdonságából megmutatkozott. Mindenképpen ehhez kapcsolódóan Isten szava kijelentése ígéretként hangzott el, és ennek lehet, hogy egy nap múlva, két nap múlva, egy hónap múlva, két év múlva, 10 év múlva, 100 év múlva, 3000 év múlva biztos beteljesedése végbe is ment. De amíg nem teljesedett be, a reménység társadalmában az Úrban bízók mindig is olyan valósággal élhettek az isteni szó bátorítása, vigasztalása erejével, mintha már beteljesedett volna. A reménység távcsöve megmutatkozott, hallottuk Józsué idejében is. Mint tegnap nekünk nemzeti ünnep volt, akkor ott a sikemi országgyűlés, ott voltak a vezetők, a nép is, és Józsué ebben az ünnepben egyszer csak a reménységről beszél, akkor ők már benn voltak az ígéret földjén, azt is ünnepelték, de a reménységet úgy akarta kiemelni a népe számára, hogy visszautalt, hogy gondoljuk át, hogy mi mindent tett Isten, ki is volt ott a kezdeteknél is, népünk kezdeteinél. Én olyan hálás voltam az Úrnak, hogy köztársasági elnökünk beszédében és ünnepi beszédében is megfogalmazódott az, hogy magyar népünk múltjában mi mindent tudhatunk, tapasztalhatunk, ezért a jelenben is hogy lehet ünnepelnünk, és miért lehetünk a jövővel kapcsolatban is bizonyosságban mi is. Isten népe, még egy Isten nem ismerő nép is megtapasztalhatja a reménységet, ha mer bízni Istenben reménységgel. Az Isten múltbeli tetteinek a kiindulása, ami számunkra e földi életben megragadható, az ős történetekben van. Ezek valóságos történetek, ahogy hallhattuk a hétközi Isten tiszteleten is. Hálásak lehetünk, hogy a gyülekezetben mi úgy nőhettünk föl, hogy a szószéktől úgy hangzottak az igehirdetések, hogy ezek nem legendák, mítoszok, mesék, hanem valóságos történések az emberiségről. De az őstörténetek utolsó záró része is, ahogy egyébként az indulás is mutatja, egy házas párról a kezdeteknél, vagy családról szól. De közben az egész emberiséget is érinti, ráadásul a bűneset utáni emberiséget. Ráadásul már az özönvíz utáni emberiséget is. És Józsué, amikor bizonyságot tett, erre utalt. Később majd István is, aki vértanú halált halt először az újszövetségi nép tagjaként, tanúbizonyságot tehetett, nem is védőbeszédet tartott, és ő is utalt azokra az isteni tettekre, amelyek az őstörténetek záró részében találhatók. Az az ős ígéret, ami emlékeztek, a sátánnak adott kijelentés volt a bűnesetnél, de ez Ádám és Éva számára is, nekünk is evangéliummá, szoktuk így mondani, ős evangéliummá lett, az asszony magva eljön majd, és a kígyó fejére tapos. De közben, amíg az is beteljesedik, addig is mindig is lesz asszony magva, kígyó magva közti ellenségeskedés. És az őstörténetek ezt is bemutatják, aztán a folytatásban itt a 12. résztől kezdődően Ábrahám történetétől indulóan látszik, hogy sajnos a kígyó magva jelen van a bűneset utáni világban, az özönvíz után is, de bármikor a kígyó magvához tartozók is az Úré lehetnek. Hiszen majd az Ábrahámnak adott egyik legnagyobb ígéret az lesz, hogy a te magodban megáldatnak a föld minden nemzetségei. Mert az Úr szabadító, megtartó, és azt az ígéretet, amit ott a bűnesetnél rögtön tett a sátánnak, hogy hirdesse, legyőzetett a sátán, és természetes módon a bűnben esett emberpárnak is, nekünk is, akik az Úréi vagyunk, már kegyelmet nyert bűnösökként, vagy ha úgy vagy itt, hogy te még nem vagy kegyelmet nyert bűnös, még az Úr nélkül élsz, akkor is hirdethetem a bibliai történet üzenete miatt, az Úrnál ott a szabadulás, szabadítás lehetősége ma is. És ez különösen akkor lesz fontos, amikor, és ez látszik az őstörténetek záró részében, a reménység távcsövével egy olyan helyzetben kell élni, amikor igen komoly reménytelenséget tapasztal az Úrhoz tartozók családja, népe is. Nehéz, reménytelennek látszó élethelyzetekben, élethelyzetben is biztos reménységgel, mert az Úr megtartó Úr. És még az ilyen reménytelennek tűnő élethelyzetből is az Úr hatalmas reménységet készít, mert az ígéret alapján tesz mindent, céljának és tervének megfelelően. Pár dolgot ezért először megnézünk a Sém nemzetsége, nemzetség táblája jellemzőiből, hogy aztán láthassuk, hogy Táré családjában, Táré nemzetségében, ahogy hallottuk a Károli fordításból, miben mutatkozik meg akár a reménytelenségben is az Úr reménysége, mert az Úr személye ott van. Itt a 11. rész 10. versétől kezdődően íratta le az Úr Mózessel azt a kijelentést, ami megmutatta, hogy Sém vonalán a messiási ígéret vonala, az asszony magva vonala, nemzetségtáblája hogy alakul, milyen nevek, jellemzők vannak ott. De ez is már része a 10. és 11. részekben kijelentett hatalmas evangéliumnak, isteni örömhírnek, hogy Noé fiaitól benépesedett az özönvíz után is a föld. Itt a 11. részben, ami a kalóz szerint, ahogy mondtam, a mai napra kijelölt ige szakasz, az első verstől kezdődően nagyon szomorú tényről olvasunk, ismerik a legkisebb gyermekek is a Bábel tornya történetét, amely szomorú abban az értelemben, hogy megmutatja az özönvíz ítélete után, milyen hamar az emberiség úgy viselkedik, mint aki a kígyó magva jellemzőit hordozza. Méltó lenne az özönvízre ismét. De miért nem ítéli Isten az özönvízelőket? Mert megígérte, hogy nem lesz többi özönvíz. Viszont az is látszik, hogy ennél még nagyobb terve van az Úrnak, nem, hogy nem lesz özönvíz, hanem ő szabadítót, szabadítást készített. És mennyire szabadításra szoruló az a nemzedék. A reménység fényében, a reménység távcsövében az Isten múltban tett ígéretét tudva, ismerve, tekintve előre a Bábel tornya adott élethelyzetében élő Istenben bízó hívő emberek is akkor és ott tudhatták, akármilyen gonosz is a nemzedékünk, az Úr ígérete végbe fog menni. Számunkra, amikor az Úr mindezt beíratta, abban ragyog föl, hogy a Bábel tornya történetét szerkezetileg a nemzetség táblázatok keretébe helyezte. Nézzük meg, hogy Isten hogyan munkálja az asszony magva eljövetelét majd. Hogyan népesíti be a földet. A bűn miatt meg kellett sokszorozni a nyelveket, mert különben az emberiség Isten nélkül egy nyelvet beszélve, egy nagy egységként, de ezt az Úr nem engedte. De a hangsúly azon van, most már az Úr kegyelmét, szabadító ígéretét látva, hogy de nézzük meg, hogy ez a bűnbe esett emberiség, a bűneset után, az özönvíz után is kapja a szabadítót. És a messiási vonal a történet után van. Sém utódairól a megelőző részben, a 10. és utolsó versében is olvastunk már, akik a sémiták vagy szemiták, testvérnépei, a mai Izraelnek is, de hogy kik azok, akik Sémtől a messiási vonalon származtak, és majd Jézus nemzetség táblázatában is ott van a nevük, Lukács evangélium a 3. részében, ez a Bábel tornya története után aláhúzandó, hogy a nemzetség tábla hirdeti, az Úr beteljesíti minden ígéretét. Van vigasztalás, van reménység, bátorítás. Még 3 jellemzőt szeretnék elmondani ide, csak megemlítve, bár ezek a megemlítések is mutatnak az Úr csodás személyére. Nagyon feltűnő, hogy mennyivel kevesebb ideig élhetnek az özönvíz után Sém utódai is. 900 éveket éltek korábban, 5. részből megtudjuk, itt már csak 500-400, aztán még lejjebb megy. Tárjé 205 éves korában hunyt el. Viszont jellemző, rövidebb életkor, de nincs ott az és meghalt kifejezés, ami az 5. részben mindig ott van. Mert nem az a fontos a nemzetség táblában, hogy és meghalt, azaz a halál mennyire valóságos, mennyire szörnyű, hanem Isten azt akarja megmutatni, azt lássuk meg, hogy ő adja a messiási ígéretek vonalán is az utódokat. És mivel kevesebb az évszázad, kevesebb az év, az idő, az életkor, így hamarabb oda lehet érni ahhoz a személyhez, akin keresztül aztán minősítetten is megmutatkozik, ki is az a szabadító Úr, aki szabadítót készít. Nagyon hamar ott lehetünk Ábrám, aki ugye a későbbi Ábrahám. Az is benne van, itt a Sém nemzetség táblájában, ahogy a végét olvastuk, ezt hallhattuk is, Tárjé pedig 70 esztendős volt, és nemzé Ábrámot, Nákort, Háránt. Itt is 3 fiú, ahogy a Noé 3 fiát is ugyanilyen módon mutatja be, Noéhoz kapcsolódóan korábban, jelezve, hogy ami Noé és a 3 fia isteni kijelentésében mutat a reménységre, lesznek majd utódai Noénak, lesz messiási vonal, ugyanez a jellemző fedezhető fel Tárjénál. Ábrám, Nákhor és Hárán. Hogy mondjam el, hogy az írásmagyarázók kiemelik, hogy lehet, hogy Ábrahám volt a legidősebb fiú, de nem biztos. Ebben most nem menjünk bele, azt viszont szeretném megemlíteni, ha nem is ő volt a legidősebb, akkor is az ő neve van először. Ha ő volt a legidősebb, hanem egy biztos, az ő személye a folytatásból kiderül, fontos személy lesz. Ha valaki még soha nem olvasta a Szentírást, és csak most hallotta először akár közülünk is, vagy az interneten keresztül hallja majd ezeket a verseket, akkor nem tudhatja, hogy mennyire fontos Ábrám, de a Bibliát ismerők tudják. Mert Isten előre meg akarta mutatni az ő kegyelme nagyságát, reménységet hirdetett. És azt is vegyük észre, hogy Tári 70 évesen lett édesapa. Pedig a korábbi nemzedékekben 30-valahány évesen, vagy még 30 évet megelőzően születtek a gyermekek. Ez is jelzi, hogy valamiért Tárénak szinte kétszer annyit kellett várni. Sőt, kétszer annyit kellett várni, hogy végre gyermeke szülessen. Ez is mutat előre valamire, ami majd Ábrahám történeteiben elő fog jönni. Sém nemzeték táblájának a leírásában néhány hangsúlyos mozzanat, ami mutatja, hogy az Úr ott van, munkálkodik. És itt szeretnék tovább lépni a Tári nemzetségére. Ott van az Úr, munkálkodik, az ő ígéretét be fogja teljesíteni, a reménység társaiban ez világosan látszik. De közben nem olvastam egyszer sem, hogy az Úr pedig, vagy Isten pedig. Nincs ott az Úr személye megemlítve. A nemzetség táblázatokban sem, itt a özönvíz utáni részeknél, csak ott, ahol valami bűnnel kapcsolatos, a Bábel tornyánál, illetve Nimrod életénél, ahogy hallhattuk a hétközi Isten tiszteleten. De a messiási vonal nemzetség táblája részén nincs ott az Úr megemlítve. Mert nem az a fontos, hogy oda legyen írva, hogy az Úr, az Isten, hanem ha nincs is ott, akkor is láthassuk, tudhassuk az ígéretek miatt, hogy ő tudja, hogy mi a terve, az ő célját a háttérben munkálkodva és végbeviszi. Eznek azért van jelentősége, azért is, mert lehet, hogy neked is van éppen most valamilyen nehézséged, ahol reménységre van szükséged. Megfáradtál, nem bírod a várakozás terhét, vagy meddig kell még várni. És ilyenkor milyen jó lenne, hogyha az Úr valami olyasmit mondana, amiben ott a neve, biztos igéket kapnék, de ha nem olvasunk éppen akkor olyan igét, ha nem halljuk éppen a prédikációban is úgy az Úr személyét, ahogy szeretnénk, vagy gondoljuk, attól még az Úr ott van. A 12. rész első versétől kezdődően szerepel majd többször is az Úr neve, amikor már az Ábrahám történetei leírása kerül sorra. De az Úr jelen van. Ígéretét végbe viszi. Feltartóztathatatlanul. És az akkor is így van, hogyha Tári családja idegen isteneket imádó. Hallottuk Józsué könyvéből, az Úr kijelentésében. Viszont érdekes, hogy itt nem említi az Úr, hogy a Tári családja milyen isteneket imád, szolgál. Tudjuk a kijelentésből, hogy valóban pogány bávány imádó volt Tári. Valószínű holdistent imádott. Úrkazdinban is és Háránban is fontos istenség volt a holdisten. De nem ezen van a hangsúly. A nemzetség táblában nem ezt akarja kiemelni most, hogy vajon milyen volt az a család, ahova Ábrám megszületett. És gondoljatok bele, az egész Szentírás erről beszél, hogy kiket hív el az Úr az ő népe tagjaiként. Mi nem a tökéletesek társasága vagyunk, hanem a kegyelmetlen bűnösök közössége. Báványimádás az újszövetségi levelekben, most a korintusi levelet is, ahogy olvassuk, hát még a hívőket is támadja a báványimádás. Ami még ennél is fontosabb, magát Jézust is megtámadta a kísértő a báványimádással, amikor mondja neki, hogy az egész világot ilyet csak engem imádj. De hát az Úr meg mit mond az ő örökkévaló szeretetéről? Megint az örök kiválasztás drága titka. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki rád az én irgalmasságomat. Az Isten örökkévaló szeretete, amikor megnyeri azokat, akik az övé lesznek, és megtartja őket bűntől is. Ezt mindenképp szerette volna kiemelni, megint így mondva, nincs benne, a Józsué könyvében viszont ott van, hogy nem érdemelné meg Tári meg a családja, hogy ők az Úr népe legyenek, de hát már az ígéret is, ahogy elhangzott ott a bűnesetnél, azt hirdeti, hogy itt az Úr szeretetén, hűségén, kegyelmén van a hangsúly, és az övéit pedig így magához vonja, és ígéretével bátorítja, erősíti. A múlt ígérete hogyan alakítja a jelent, és hogyan teszi bizonyossá a jövőt? A háttérben munkálkodik az Úr, de munkálkodik. A folytatásban azt is látjuk, hogy ez a család tényleg olyan család, amely nem sokban különbözik azoktól a családoktól, akikkel akkor ott együtt éltek. Mi jellemző Tárgyi családjára? Elég sok reménytelenségre okot adó körülmény. Így folytatódik az ige. Ez a Tári nemzetsége, Tári nemzi Ábrámot, Nákort és Háránt, itt a három fiú ismét, Hárán pedig nemzi Lótot. Most nem Ábrámra utal először, hanem Hárán pedig nemzi Lótot. És amikor Lót nevét halljátok, akik ismerjük a Szentírást, eszetekbe juthat, hogy Lót még akkor is nagyon testiesen gondolkodott világiasan, túl világiasan, amikor már Ábrahámmal ott voltak az ígéret földjén. És emlékeztek, tőle származik majd nagyon furcsa módon a moábiták és az ammoniták nemzetsége. De tudtok mondani legalább egy olyan moábita szemét, akiről biztos tudjuk, hogy ő az asszony magva vonalához kapcsolódott, az Úr Jézusnak is az ős anyja lett. Rút, így van, Rút. Lót személye itt van. De az egész Szentírásban, amikor Lótnak a bűnét, súlyos bűnét is bemutatja az ige, mindig mutatja, igen ám, de ahhoz a családhoz tartozik, aki az Úré. És az Úr kegyelme, szabadítása, hűsége az ígéretek miatt Lót életében is többször megmutatkozik. Ez nem véletlen, hogy tetszett az Úrnak, még mielőtt Ábrámról írna bármit is, Tári nemzetségénél például Lótra utalni. És még mindig nem a nagy reményteljes körülmények. Mert megtudjuk, hogy Lót édesapja viszont hamar meghalt. És meghalt. Hárán pedig meghalt. Úrkazdin van az ő atya szemei előtt. Itt megint jelentősége van annak, hogy amíg a nemzetség táblában nem olvassuk az és meghalt kijelentés, mint az ötödik részben, hol olvassuk itt? Hihetetlen szomorú igazság. És meghalt. De nem a szokásos nemzetség táblában leírt mód, hanem most a fiú hal meg hamarabb, mint az édesapa. De itt is mit emel ki? Hogy a halállal szemben is az az Úr, aki a bűnesetnél már a sátánt is egyértelműen legyőzte, és kijelenti, hogy te vesztes vagy sátán. Mert hiába lesz testi halál, hiába van lelki halál, örök kárhozat, az Úr mindezt legyőzte. Az Úr a győztes. A Jelenések könyvében látszik, hogy a sátán is, a halál is, minden, ami a sátánhoz és a bűnhöz köthető, minden az Úr által legyőzetett. Itt a történetben meg miben látjuk ezt az egyszerű tényt? Nézzük meg, hogy a családot mennyire összetartja ez a szomorú haláleset. Összefog a család. Nem csak a családfő. Nákor Hárán bátyja feleségül veszi Hárán lányát Milkát. Abban az időben ez még lehetett. Így jelent védelmet Milka számára, az elhunyt lánya számára, az elhunyt bátyja védelmet jelent majd. Az is látszik, hogy együtt mennek Úrkazdinból Kánoánba, hogy még a gyermekénekben is énekeljük. Itt még Tári a vezető. Együtt a család. És az is kiderül, hogy az Úr még a Hárán lányán keresztül is messiási ígéretet akar beteljesíteni. Mert Nákor és Milka neve majd előjön akkor, amikor Rebeka születéséről lesz szó. Bétuel Rebeka édesapja ebből a házasságból született. Nem, hogy a halált legyőzés abban az időben a halál, a szomorú halál ténye ellenére a család összefog, mert az Úr szeretete így mutatkozik meg, egymást támogatva, hanem mutat előre a reménység ígéretére. Akik ismerik a történeteket, tudják, olvasva ezt a két nevet, hogy itt nem sokára meg fog születni a Messiás. Mert az Úr szabadítót ígért az ő népének. Születnek az ősei, már csak időkérdés, és eljön az Úr Jézus a szabadító. Hadd jegyezzem meg, gyászoló család is van közöttünk, a héten temetésen voltunk, óbudai temetőben. Én is gyászolok, most már évek óta. Gyakorlatilag szerintem nincs olyan család nálunk, aki ne gyászolna. Az őstörténetek záró mozzanatában a gyász fájdalmát hordozó hívő családok számára is ott van a reménység távcsöve, hihetetlen bátorítása. Hiszen az Úr Jézus azzal mutatta meg a győzelmét, hogy feltámadt és él. És micsoda ajándékot készít az övéinek, amikor eljön mindörökre a vele való boldog közösség áldása. Ábrámnak is lett felesége Szárai, és azért is akartam most is a Károli fordítást olvasni, hogy hallhassátok ezt a kifejezést, a felolvasásban is magtalan volt, meddő. Ma halljuk sokszor ezt a kifejezést, hogy meddő, meddőség. Kétszeresen is ott volt ez. Magtalan volt, meddő volt, de utána elmondja, nem volt néki gyermeke. Igen, ám, de akkor hogy lesz majd a messiási vonal utódlási kérdése? Hát akkor hogy fog megszületni az Úr Jézus? Mert hát Ábrahám gyermeke lesz majd az ígéret örököse, beteljesítője. A hívő családban nem születhet gyermek? Itt Pasaréten is többször volt beszélgetésem, nekem is sokszor sírva, hogy nem értjük, hogy vannak olyan szörnyű hírek, ahol azt halljuk, hogy nem akarnak gyermeket vállalni se, meg utána se. Mások meg, akik olyan örömmel lennének szülőkké, és még mindig nem születik, még mindig, már mennyi év eltelt, és a gyülekezetben, mint lelki családban, és ez nagyon fájó. És úgy kérdezzük, hogy Uram, most akkor reménytelen az egész? Reménytelenség, halljátok? Reménytelenség. A reménység Istene pedig éppen abban akarta megmutatni, hogy én hogyan teljesítem be az ígéretemet, hogy Ábrahámnak nem születhetett sokáig gyermeke. Aztán Izsáknak sem. Aztán Jákobnak sem Ráheltől. Aztán Annának sem lehetett Sámuel sokáig. Zakariásnak Elzsébetnek sem lehetett sokáig gyermeke, mert meddők voltak. Az Úr Jézus meg aztán teljesen lehetetlen módon született, mert ő meg szűztől született. Szent lelktől fogant. A reménység tárcsövében a legreménytelennek, és még a hívő népet is hihetetlenül megpróbálónak átélt élethelyzetben is láthatjuk az Urat, bízhatunk az ígéretében, mert az Úr nekünk is, tárjéknak is, hogy akart adni minden áldását, hogyan akarta betesíteni az ígéreteit Jézuson keresztül, vele együtt mindent, hogy ne adna vele együtt mindent mi nekünk, mondja a Római Levél 8. rész 32. verse. Ezért bátorít a Jeremiás irámainak is az a híres igéje, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Előtte pedig arról beszél, hogy az Úr kegyelmessége hogy újul meg napról napra. Még ma sem születhet gyermek, még ma sem fogan meg, még holnap sem fogan meg, még holnap után sem, már hány év eltelt, és egyszer csak lehet, hogy jön a hír, hogy megfogant a kisbaba. És az micsoda öröm már. Ha pedig mégsem ad az Úr gyermeket, akkor megvan a terve. Ha nem ad házastársat, épp ma olvastuk az igében, megvan a terve. Mindig tudja az Úr, hogy mi a terve az övével is. Az utolsó mozzanat pedig, hogy Tári, mint család fővezetésével indul el a család Ur-Kasdimból Háránig, ott letelepednek, de közben Kánaánba mentek volna, csak valamiért letelepedtek. És az István Bértanú tanúbizonságtételéből tudjuk egyértelműen, hogy az elhívást Ábrahám már Ur-Kasdimban megkapta, csak akkor még nem ő volt a családfő. Itt olvassuk, Háránban meghalt a családfő, Tári 205 éves korában, és a folytatásban, a 12. rész első versétől olvassuk, hogy az Úr hogyan kezd el Ábrahámon keresztül munkálkodni. Annyit emelje csupán ki Ábrahámmal kapcsolatban, hogy nem volt könnyű ezt a családot otthagynia az Úr útmutatása szerint. Nem volt egyszerű. 75 éves korában hátra hagyni mindent és mindenkit, akiket kellett, mert ez a család nagyon nagy szeretetben élt, de az Úr másfele vezette Ábrahámot. Meg akartam mutatni neki, hogy nem városban lakik, hanem jövevényként az ígéret földjén, mert ezzel hirdeti az Úr, hogy micsoda reménységet készít az ő népének, meg Ábrahám családjának is majd, az utódainak, de te most még jövevény leszel. Hogy ne a földi birtokban bízzál, reménykedjél, hanem az örök reménység, az örök haza reménységében, de persze a földi ország is áldássá lett. De áldássá lett Ábrahám, később a család számára is, és áldás lett a népek számára is. A pogány népek is, hogy hallottuk a kezdetnél, a pogány népek is olyan utódot kaptak Ábrahámon keresztül, aki a világ megváltója, megtartó Istene. Örök reménység az elveszett népeknek is. Néhány jellemző mozzanat, a teljes igénye nélkül persze, arra, hogy lehet, hogy reménytelennek tűnt a helyzet, hol van az Isten, hol az Úr, nem is szerepel a kifejezés, hiányzik az Úr, nehogy is. Amit ő megígért, viszi végbe. Minden nap, minden héten, minden hónapban, minden évben, évtizedben, évszázadban, évezredben. Viszi az ő ígéretét a beteljesedési. Jézusban is Jézusra mutatva. Te ehhez az Úrhoz tartozol-e már? Jézus követője vagy-e már? Követed-e ezt az Urat? Ha még nem, ennek a bibliai történetnek az üzenete is Jézusba vetett hitre hív. Lehet, hogy a helyzet is megoldódik, de akkor is fontosabb a reménytelen helyzet megoldásánál, hogy ki az az Úr, akit követhetek szeretettel, hűséggel, örök reménnyel. Az Úrban bízókat pedig velem együtt abban bátorít, hogy a minden szép nap idején is, az ünnepek idején is tudja az Úr, hogy mi a terve, de a reménytelen helyzetben is a reménység Istene Jézusban és Jézus által vele együtt élő reménységre hívott el. Így bízhatok benne. És most, amikor énekeljük a 230. számú dicséretünknek az első és második verseit, erről az Úr Jézusról énekeljünk, aki elvégzett mindent, akiben bízhatunk, akiben reménykedhetünk. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Folytassuk imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, hódolunk előtted, hogy megvallhattuk az énekben is, békesség van én velem, mi velünk a házasságban, a családban, a nagy családban, hazánkban, népünk életében is. És ezt akkor is valljuk, Urunk, ha nagyon fáj még mindig a háború szörnyű igazság, a terhe. Látjuk mi is, hogy a mi nemzedékünkben is milyen nagy a gonoszság, és annyira szégyeljük, Urunk, amikor mi is bűnben vagyunk, valamit elrontunk ellened, és egymás ellen vétünk. De köszönjük, Urunk, hogy ma is a te igédben, hogy az őstörténetek idején megmutattad kegyelmedet, szabadításodat, hűségedet hirdetted. És köszönjük, Urunk, hogy rátekinthetünk hittel, reménységgel. Áldunk azért, Urunk, hogy tőled kérhetünk reménységet, bizalmat, hitet, türelmet, hosszú tűrést vagy béketűrést azoknak a testvéreinek, akik most különösen nehézségek között élnek, betegágyon fekve, vagy a körülményeik alakultak nagyon rosszul. Akik pedig, Urunk, szabadságos idéket tölthetik még, a vakációt, kérünk téged arra, hogy a pihenés fizikai és lelki örömeiben is lássanak téged megtartó Úrnak. Segíts meg, Urunk, a pedagógusokat a tanév előkészítésében. Nekik is adjál fizikai erőt is a munkához. És kérünk téged arra, áld meg a mi gyermekeinket, unokáinkat, dédunokáinkat, akik új iskolát kezdenek, ott is hadd tapasztalják meg jelenlétedet, hogy a háttérben te mindig munkálkodol. És köszönjük neked, Urunk, hogy amikor költözésről van szó, házépítésről, lakásfelújításról, akkor is igaz, hogy te az ilyen körülményeket is nekünk reménységben akarod kegyelmesen adni. Add, Urunk, hogyha elcsüggedünk is, tekintsünk rád hittel, reménységgel. Kérünk téged arra, hogy most a csendben elmondott imádságunkat is hallgass meg Jézus érdeméért, Atyánk. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünk a 633. számú ének az énekgyűjteményben, amelynek a refrénje az Úr jóságát és hűségét hirdeti. Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála. Az Úr áldását fennállva kérjük. A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Amen.